Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari műsora. Akiket szintén üdvözlök itt a fedélzeten, Tóth Györgyöt, a Mediátor PR vezetőjét. Szia Gyuri!
Szia Viktor, üdvözlöm a hallgatókat!
És Dankó Bencét, a Mediátor stratégiáját. Szervusz Bence!
A virtuális térből köszöntünk mindenkit.
A mai témánk a reklám szakma vizuális főhőseiről szól leginkább, a meghívott vendégünk pedig Baráth Zoltán, a Mediátor Kreatív Group hedje. A híreink között beszélünk a GVH-s büntetésekről, olyan régen volt már szó a GVH-s büntetésekről, egy kicsit hiányérzetem is volt. A platform hírünk az, hogy az Instagram reagált egy nemrég kiszivárgott belső kutatás eredményére, aztán beszélünk arról is, hogy eltűnik a Blue Mobile, a Lidl olcsó telekommunikációs szolgáltatása, a mai spotszemlénk szereplője pedig a Mizó Túró Rudiáról készült reklámfilm. Hát ez egy olcsón megoldották, nem? Nekem az jut eszembe róla rögtön.
Hát azt nem tudjuk, hogy ezeket a repülőkutyákat mennyire lehet beszerezni, amiket a filmben látunk. De valóban egyébként kövezhetett meg nyugodtan mind a ketten két dolog miatt. Egyik, hogy én nem vagyok különösebben a Túró Rudik és a Túró Desszetek nagy rajongója, és a másik miatt pedig azért, mert hogy nekem ettől a spottól egy pillanatra jó kedvem lett.
Az nagyon jó. Az, hogy miért köveznének meg? Ellenére.
Hát azért lássuk be, hogy egy valóban egy egyszerűcske spotról van szó, mármint hogyha így az üzenetére gondolunk, és engem egyébként nem hozott közelebb különösebben a Túró Rudihoz.
Én szeretem a Túró Rudit, majdnem mindenféle fajta Túró Rudit szeretek. A spotot is tudom szeretni, de igazából azért érdemes beszélnünk róla, amiért Gyuri is tudja ezt szeretni, és ami azt mutatja, hogy egy vizuális ötlet is mennyit tud érni. Tehát legyen repülő kutya sok, és ezzel így félig meddig így már szinte el van adva a Túró Rudi. Tehát, hogy így innentől kezdve, hogy a repülő kutyás Túró Rudit kérek, azért ez meg lesz, nem?
Hát én ebben nem vagyok annyira biztos, Bence, mint ahogy te vagy biztos benne. Minden esetre azt kicsit cinikusan mondtam, hogy olcsón megoldották. Én csak azért mondtam ezt, mert egy stúdióba bevonulva egy fehér háttér előtt igazából leforgatták az egész reklámfilmet, néhány beauty shottal megfűszerezve, és igazából nem volt benne az a mozgalmas Túró Rudi érzés nekem, de annyira megértem, hogy mondtok. Szóval igazából én még ezt is elfogadom.
Akkor, hogyha szétbontjuk igazából elemekre. Megvan a szokásos standard csoki reklám, a beauty shotos csoki reklám, nagyon közeli, meganimálva, ahogy roppan, fröccsen, öntik, szétjön, stb. Megvan ugye a fogyasztás pillanata, kell valaki bele, aki éppen így beleharap, ráfanyolódik, megkedveli, kibontja, és ettől az arcán így szétömlik a mámor és az öröm, és nem álltak meg, hála Isten, itt, hanem legalább egy olyat kitaláltak, ami még nem nagyon volt izében, csoki meg édességreklámba, hogy szálljanak a boldog kutyák körbe-körbe közben a levegőbe. Ez a plusz, és ez a plusz, ami miatt igazából ez több, mint nem tudom, egy másik csoki márkának, vagy édességmárkának a reklámja. És amikor valami több, azt nyit a Rebriefben, mindig nagyon tudjuk értékelni.
Na hát ez így volt kerek. Menjünk rá egy kicsit a büntető percekre, ezt ti neveztétek el így. A versenyhatósági vizsgálat jogsértőnek találta az Ékszer TV járvány elleni védőeszközöket, így például a maszkokat, kézfertőtlenítőt vagy vitaminokat árusító műsorait. De vajon mi volt az a konkrét objektív ok, amiért megbüntették az Ékszer TV-t?
Hát igazából még egyet visszalépve, amikor szerkesztettük ezt az adást, én komolyan elgondolkoztam azon, hogy egyáltalán beszéljünk erről, és megemlítsük ezt a Ékszer TV-t, mert itt ez a szolgáltató, meg aki a reklámot készített, tényleg a járvány vámszedői, ez kb. Az egyik legenyhébb kifejezés, amit erre a dologra használni lehet. Azért mondom azt, hogy érdemes ránézni arra, hogy mi történt, mi az, ami miatt a GVH az Ékszer TV-t megbüntette, mert gyakorlatilag az egy reklámjogi, kommunikációs, jogi worst practice gyűjtemény, amit reklámozásban törvénysértésként el lehet követni, az kb. Ebben az esetben benne van. A media1.hu-n részletesen meg tudjátok nézni az esetet.
És akkor megyünk tovább a platform hírünkre. Kampánnyal válaszolt az Instagram a kiszivárgott jelentésre, ugyanis volt egy belső vizsgálata a Facebooknak, amely ugye birtokolja az Instagramot is, mely szerint a megkérdezett tinik közel harmada válaszolta azt, hogy a testképére rossz hatással van az Insta pörgetése. Erre az Instagram, illetve az anyavállalat úgy reagált, hogy készített egy olyan spotot, aminek az a fő üzenete, hogy lássuk csak, kik is lehetünk. Mennyire tudja überelni ezt a kiszivárogtatást egy ilyen, vagy mennyire tudja kiütni ezt a kiszivárogtatást egy ilyen kampány, és vajon mi fog jobban megmaradni, ez a kampány, vagy maga a kiszivárogtatás, hogyha csak a WikiLeaks-et vagy Edward Snowden-t említjük, akkor én azt gondolom, hogy nekem megvan a tippem.
Valószínűleg helyes az a tipp, amire te gondolsz, mert maga a spotot érdemes megkeresni és megnézni, ez a Let's See Who Can Be headline-nal működő Instagram spot. Gyönyörű mixed reality virtuális tereket látunk, amiben húsvér emberek jönnek, mennek, és ezek a virtuális terek, ezek mind gyakorlatilag az Instagramnak a különböző felületei, a story, a sima posztok, a reels, és akkor ebbe mászkálnak a szereplők, és próbálgatják gyakorlatilag, mint hogyha húsvér emberek maszkokat próbálgatnának, és közben hallatszódik az, amikor azoknak az Insta posztoknak a szöveg, amik arról szólnak, hogy mit szeretnének az emberek kipróbálni, milyennek akarnak lenni, milyen terveik vannak, mire kíváncsiak. Az egész úgy próbálja meg beállítani az Instagramot, mint hogyha a virtuális térben, mert ugye feketeség öleli ezt az egész vizuális világot, és csak a szereplők vannak meg a felületek fényben, mint hogyha a virtuális térben egy olyan hely lenne, amelyik bátorító, inspiráló, és önbizalmat növelő, építgető élmény lenne, idealizálja az egész Instagramozás élményt. Gyakorlatilag olyan kicsit nekem, mint hogy egy ilyen belső céges imásfilm lenne, egy ilyen arszpoétika, misszió keveredése, ami mindig idealizálás. És ebben a helyzetben, amikor konkrét dologra kéne válaszolni, ez nem nagyon válaszol semmi konkrétat sem.
Nekem az is érdekes ebben az egész sztoriban, hogy ez miért csak most került fókuszba. Úgy értem, hogy nyilván van egy konkrét jelentés, ami megfogalmaz állításokat, de alapvetően pszichológusokat hallgatva, vagy általában beszélgetések közben, vagy akár családos embereket, és az alapvetően fölmerül, hogy az ember a saját környezetében milyen változásokat érzékel mondjuk a tinik kapcsán, és hogy az Instagram, illetve a Facebook eddig miért nem tudott egy tudatos stratégia mentén, egy edukatív stratégia mentén egy felelősebb platformként fellépni. Mint ahogy például láttuk azt, hogy nemrég hallottuk a hírt, hogy Norvégiában bevezették azt, hogy az influencerek kötelesek feltüntetni, hogyha filterezett képeket használnak, tehát hogy a piacok, az államok ezeket a dolgokat, hatóságok igyekeznek kordában tartani, még a vállalatnak eddig nem nagyon sikerült.
Utolsó hírünk az, hogy eltűnik egy mainstream telekommunikációs márka, méghozzá a Blue Mobile, a Lidl Discount mobil szolgáltatását ugyanis leállítják, és minden Lidl mobilos felhasználó telekomos lesz. A márka egyébként 9 évet élt meg, de vajon mi lehet a végének az oka?
Hát, hogyha a frappánsan akarnak megfogalmazni, akkor azt mondták, hogy tényleg Telekom nem akart lehajolni az apróért.
Ugye ezek a virtuális mobilmárkák, köztük a Blue Mobile, ennek az volt a lényege, hogy gyakorlatilag egy ilyen eléggé kirúgozott, lecsupaszított szolgáltatást nagyon kedvező áron tudtak a szolgáltatók kínálni, anélkül, hogy a prémiumnak, minőségének épített és mutatott főmárkájukat erodálnák. Tehát gyakorlatilag a Blue Mobile-al ki tudtak nyúlni azok felé, a felhasználók felé, akik egy nagyon, nagyon költséghatékony megoldást kerestek, és ezeket a felhasználókat, ezeket a spórolós felhasználókat nem kellett a főmárka égisze alatt kiszolgálni, ez ugye a márkastratégiai logika, illetve nyilván mellette van a disztribúció kérdése is, hogy nem kellett nekik fönntartani külön ügyfélszolgálati csatornákat, eladási helyeket, pénzbe kerültek volna, hanem az eladási csatornáknak az üzemeltetését azt a diszkontáruházlánc gyakorlatilag megoldotta, így aztán mindenki jól járt, sikerült egy nagyon kilúgozott márkát csinálni. Most úgy tűnik, hogy vagy az együttműködés szünetet meg, vagy pedig egyszerűen kijött az, hogy az emberek nem akarnak ennyire kilúgozott és alap mobil szolgáltatást vásárolni, mindenki egy kicsit több szolgáltatást, több értéket kínáló csomagokat keres. Valószínűleg ez a piaci fejlődés vagy fejlemény lehet ennek a változásnak a hátterében.
És el is jutottunk a fő témánkhoz, amely az, hogy egy designer jól érezheti magát a reklám szakmában. A vendégünk a Mediator Kreatív Group hegye, Baráth Zoltán lesz. Itt folytatjuk. Rebrief. A vendégünk tehát Baráth Zoli, a Mediator Kreatív Group hegye. Én elnézést kérek azoktól, akik így a magyar megfelelőjét keresik ezeknek. Zoli az imént azt mondta, hogy nincs ennek a titulusnak magyar megfelelője, de mindenek előtt köszi, hogy itt vagy velünk. Zoli, szervusz!
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit!
A designer vagy reklám, art direktor, ugye ezek elég közel állnak egymáshoz, ezek a kreatív szakmák, de tisztázzuk az elején, hogy egy reklámügynökségben vizuális vonalon art direktorok, grafikusok, DTP-sek, designerek is dolgoznak. Mi a különbség közöttük?
Hát igazából én azzal kezdeném inkább, hogy mi a közös közöttük, tehát igazából egy csapatként dolgozunk. Az a lényeg, hogy gyakorlatilag majdnem mindenki ugye a vizuál résszel foglalkozik. Amit tudni kell, igazából van egy ilyen lépcső, talán így a legegyszerűbb elmondani, aha, hogy van az art director, ugye a copywriter társával gyakorlatilag kitalálják a koncepciót, kitalálják azt, hogy a vizuális megfejtés az mi legyen. Innentől kezdve jön tovább lefele, már leosztódik. Gyakorlatilag delegálják a munkát, hogyha egy jobban tetszik. Hogyha úgy vesszük, hogy nem... Tehát egy art director jó, ha ért mindenhez, de neki nem kell mindenben tökéletesen jónak lennie, mivel hogyha vannak olyan emberek a munkatársai között, akik egyébként segítik a munkáját, akkor ez azért tök összhangban tud lenni. Magyarán, hogyha az art director a copywriterrel kitalálták, hogy legyen egy csodálatos szép képvizuál, utána, hogyha ő ezt továbbadja egy grafik designernek, aki tök ügyes és meg tudja ezt oldani, akkor innentől kezdve az art directornak gyakorlatilag felügyelni kell majd a munkát. A grafik designerek ugye rendbe rakják a képvizuált, viszont ők még mindig nem nyomdakészre készítik el, hanem ők layoutokat készítenek, amik mennek ugye jóváhagyásra, javítgatásra, mind az ügyfél, mind az art director felügyelete alatt ezt szépen tökéletesítik, és amikor megvan a végleges elfogadott anyag, az kerül le a DTP osztályra, ahol szintén DTP-s kollégák, DTP grafikusok vannak, ők viszont azzal foglalkoznak, hogy ezt véglegesítsék, ez kimehessen a nyomdába, kimehessen online felületekre, ők azok, akik felelnek már azért, hogy ez a képvizsuál, ez gyakorlatilag mutálódjon sok-sok apró kicsi más formátumba. Tehát nyilván itt beszélünk arról, hogy a bannereknél HTML banner, statik banner, vagy sajtóhirdetések, vagy billboardok, vagy CLP, ugyanazt a képviselőt gyakorlatilag nekik le kell mutálni erre sok platformra.
Igazából te most egy ilyen lépcsőfokokat említettél ezekkel a szerepkörökkel kapcsolatban, de van-e ebbe elágazódás? Tehát, hogy feltétlenül egy grafikus tervező, egy grafikai tervező karrierje a reklám szakmában feltétlenül úgy alakul el, hogy előbb-utóbb art director lesz belőle, vagy elindulhat más senior utakon is?
Szerintem nem feltétlenül art directornak kell lennie igazából. Lehet, hogy picit visszább kéne lépnünk egyet. Tehát kapásból onnan kellene kezdeni, hogy ki az, aki ezt a szakmát választja, ki az, aki úgy dönt, hogy számítógépes grafikus anyagokkal szeretne foglalkozni. Mert általában azért is szokott kezdeni ez a dolog. Ennek lehet egy olyan háttere, hogy valaki elvégzett képzőt, vagy ipart, vagy momét, vagy bármit, de lehet egy olyan háttere is, hogy egyszerűen csak vonzódik a grafik dizájnnak iránt, mert nem tudom, zenei, mint a fiatal korában beleszeretett a flyereit, és azt mondta, hogy én is ilyet akarok csinálni. Most mondtam csak egy példát. Most, hogyha innentől az ember elhatározta, elkezd ugye gyűjteni a tapasztalatokat, elhatározni magam, hogy akkor engem ez érdekel, elkezd tanulgatni. Hogyha mázlia van, és sikerül rögtön grafikusként elhelyezkednie, itt viszont már megint ketté elgazdik a dolog, mert itt habitus kérdése is. Tehát, hogy gyakorlatilag jellem kérdése is, hogy látni kell, hogy mennyire kreatív az illető, hogyha egy kreatív valakiről beszélünk, akiben igenis ott tombol a vágy, hogy ő tényleg szépeket akar csinálni, és szépeket akar készíteni, szép dolgokat, akkor ő valószínűleg grafik designer lesz, és így fog ebben az irányban haladni. De lehet, hogy egy olyan habitusú ember van, aki inkább egy ilyen zárkózottabb valaki, és ráadásul precíz valaki, és szereti, hogyha megmondják, hogy mi az, amit neki el kell készíteni, akkor ő inkább valószínűleg DTP irányba fog elmozdulni. Mert ugye azt is tudni kell egyébként, hogy a DTP, a grafikus irány, az egy olyan szakma, ami egy iszonyatos nagy türelmet és ismeretisztítást igényel az emberektől. Viszont a grafikus szakma az nem igényli meg ezt a fajta precizitást, cserébe ott kreatívnak kell lenne. Tehát ott neked nagyon jó ötleteket kell elszállítanod. És szerintem itt ágazik el a két történet majd, és innentől lesz majd az, hogy viszont a grafikus dizájner, ahogy már egyre több tapasztalatot szerez, egyre bátrabb feladatokat lehet neki odaadni, innentől fog tovább lépni, hogy árdirektornak, mert innentől kezdve tud majd koncepcióba gondolkodni, kiküldik egy fotózásra, kiküldik egy forgatásra, de gyakorlatilag így nyílik ki a világ, én úgy gondolom.
Az előbb személyiségvonásokat is említettél, hogy ki mennyire zárkózott vagy nyitott, a precizitás jellemzi inkább, vagy inkább az, hogy ötleteken keresztül, vagy ötleteket akar megvalósítani és kifejezni. És azt mondtad, hogy ez döntő abban, hogy milyen vizuális karrierutat jár be az ember a reklámszakmában, de ezen kívül a grafikai iskola, az előzetes tapasztalatok mennyire befolyásolják ezt az utat?
Olyan szempontból befolyásolja szerintem, hogy tök jó, hogy felemlegeted ezt a részét is a dolognak. Ha van egy jó alapod, tegyük fel 5 évig egyetemen keresztül te vizuális képzést kaptál. Innentől kezdve ez nyilván adottság lesz számodra, egy bizonyos szép érzéket kifejlesz benned, jó eséllyel indulsz arra, hogy belőled egy tök jó grafikus legyen. Eddig úgy rendben van. Viszont, hogyha tehát itt is képbe jön ez, hogy kiből lesz art director, kiből lesz designer. Mert vegyünk két embertípust, vegyük azt, aki nagyon-nagyon nyitott, és szeret csacsogni, és leszeret jattolni az operatőrrel, szeret beszélgetni az ügyféllel. Ő jó eséllyel art director lesz, mert hogy ő egy sokkal kommunikatívabb történet. De azért ne felejtsük el azokat az embereket is, akik úgymond picit furcsábbak, nem annyira átlagosak, viszont zseniális gondolataik vannak, és nagyon jó ötletei. Belőlük nagyon-nagyon jó dizájner tud lenni, mert hogy ők egy olyan képi világot tudnak hozni gyakorlatilag, ami valószínű, hogy nekünk átlag embereknek többé van az eszükbe se jutna.
Ha valaki a művészi látványos kifejezésmódnak a lehetőségét keresi, akkor szerinted mennyire csalódhat a reklámszakmában?
Én nem mondom azt, hogy csalódhat. Azt figyelembe kell venni, legalábbis nálunk Magyarországon ez a helyzet, én úgy gondolom. Nekem legalábbis körülbelül 20 éves tapasztalatom van így a szakmában. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ugyan az ügyfél edukálható, de csodákat nem várható. El is mondom, hogy miért. Volt, most nem nevezek nevén senkit, de volt konkrétan olyan történet, ahol leszállítottunk egy meseszép terméket, egy meseszép anyagot, amire az volt a válasz, hogy srácok, nagyon-nagyon szép, imádom, de ennek az 50%-ára sincs szükségem, mert hogy jön majd a vásárló, és nem fogja lemelni a polcról, mert azt hiszi, hogy ez egy prémium termék. Tehát hiába próbáltuk meg nagyon szépre, nagyon jóra megcsinálni, ráadásul figyelembe vettük, mi szerintünk legalábbis a célközönséget, ügyfél között, hogy neki azért ennyire jó nem kell, mert nem fog elkelni a piacon, úgy érzi, hogy fölül pozícionálja majd a terméket a piacon. Viszont azért mondom, hogy nem hiszem, hogy csalódás éri, mert hogyha ezt így fel tudod dolgozni, akkor cserébe mellette a munkahelyed mellett párhuzamosan te fel tudsz építeni magadnak egy olyan szakmai portfóliót, amivel te ugyan egyéni megrendeléseket keresel, és itt találod meg azokat az ügyfeleket, akik viszont nyitottabbak egy olyan minőségi, vizuális anyagra, amit te megálmodtál.
Még van egy utolsó kérdésre lehetőségünk. Egy korábbi rebriefben az hangzott el, hogy a magyar artdirektorokkal az a baj, hogy a munkájuk mögött gyakran nincs koncepció. Ez igaz vajon? Szerinted mit jelent ez?
Nincs koncepció, ez engem meglepne igazából, és egy picit védelmére kerül az árdirektornak, mert hogy nem az árdirektor magában találja a képviselőt, hanem neki van egy csapata. Nem is neki van egy csapata, mögötte áll egy teljes csapat, mivel mi együtt dolgozunk a stratégiákkal, együtt dolgozunk a szociálosokkal, együtt dolgozunk a szövegírókkal, de hát én nem nagyon találkoztam olyan alkalommal, amikor csak az árdirektorra volt kifejezetten rábízva egy koncepció, és hogy akkor ezt ő vigye végig. Az meg megint említsük meg, hogy azért, amit az előbb is mondtam, hogy nagyon sokszor az ügyfél nincs annyira edukálva, nem tudom ezt szebben fogalmazni, pedig de nem szeretnék bántani senkit, de hogy nagyon sokszor az ügyfél részéről lesz lebutítva az anyag annyira, hogy az már kint a piacon nem lesz annyira izgalmas, mint amennyire meg lett álmodva.
Art direktorként egyébként mennyire feladat az, hogy az ügyfélnek ne csak jó koncepciókat mutassatok, hanem hanem edukáljátok is, és próbáljátok egyre izgalmasabbá tenni a vizuális világát.
Én mindig azt szoktam mondani, amikor jön hozzám egy feladat, hogy legalább 2-3 koncepciót viszünk. Egyes koncepció az mindig a házi feladat, ami több mint valószínű, hogy ügyfél elképzelt és ügyfél elvárt tőlünk, és a 2-3 koncepció az mindig legyen az ügynökségi javaslat. És akkor itt legyen egy médium, és legyen egy, szerintem egy erősebb, ami egy bátrabb kivitelezés.
Köszönjük szépen! Valamivel beljebb kerültünk. Legalábbis mi, remélem a kedves hallgatók, és köszönjük Baráth Zolinak, hogy rendelkezésre állt.
Én köszönöm, sziasztok!
Hölgyeim és uraim, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ez volt már a Rebrief, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.